A természettár legújabb kiállítása a Vadászat címmel nyílt meg a Mélius Juhász Péter könyvtár első emeleti kerengőjén. Az interaktív ismeretterjesztő tárlat bemutatja a hungarikumok közül a magyar vadászkutyafajtákat és a solymászatot, a hazánkban vadászható erdőkben, mezőkön és vízben élő apró és nagyvadakat. Külön foglalkozik a vadászat etikai hátterével és szerepével a vadgazdálkodásban, de a szemléltető tablók segítenek a különböző fajok helyes felismerésében is. A riporter Tóth Emese.
A vadászat a témája a természettár legújabb kiállításának itt a Mélius Juhász Péter könyvtárban. Váradi Zoltán a természettár tulajdonosa, vezetője és ennek a kiállításnak a megálmodója, létrehozója. Zoltán, hogy azért itt ez a vadászat már ilyen komoly és kissé sikamlós témákat is felvet.
Valóban, és egyébként amikor ezt a kiállítást elkezdtük tervezni, és akkor is tudtuk, hogy lesznek benne érzékeny pontok, de amikor a tervezési fázis zajlott, már akkor tisztában voltunk azzal, hogy mi az, amit szeretnénk ebben a kiállításban bemutatni. Egyrészt például a Hungarikum részeket, másrészt a Magyarország, és kifejezetten arra gondolunk, hogy most csak hazánkról van szó, a nagyvadakat, az apróvadakat, illetve egy kicsit érintjük az etikát és a hagyományokat is.
Nézzük akkor a Hungarikum részét, ez az, amit egyébként most már az iskolákban is tanítanak. Tényleg tudni kell, a Hungarikum részéből mi az, amit ki lehet emelni, vagy ki kell emelni, vagy jó, ha tudnak a gyerekek.
Például az, hogy itt is szeretnénk köszönetet mondani az Agrárminisztériumnak, mert ez a Hungarikum pályázat keretében valósult meg ez a kiállítás, és így kapásból két olyan nagy hungarikumot tudok mondani, mivel a gyerekek is tisztában vannak, és ismerik is, és a vadászathoz egyértelműen kapcsolódik, az egyik az nem más, mint a solymászat, a másik pedig a magyar vadászkutyafajták.
Tehát két ebb, az egyik szakképzett, és egy másik.
Hány vadászkutya van Magyarországon? Hány vadászkutya fajta van? Én az erdélyi kuput meg a vizslát ismerem.
Meg a magyar agarat is szerintem.
Így van.
Akkor az már három, de vizslából van kettünk, mert ugye van simaszűrű és drótszűrű, úgyhogy így négy magyar vadászkutya fajtánk van.
Róluk egyébként mit kell tudni? Használják-e még ezeket ma vadászatra? Tehát talán ezek azok a munkakutyák, amelyeket még azért nagyjából arra használnak, amire ki lettek annó tenyésztve, nem?
Mindenképpen, és a vizsla ez tényleg egy nagyon népszerű kutya, hiszen rengetegszer látják, és a gyerekek is, akik itt a kiáltásban mozgunk, ők is ezt számtalanszor felismerik. Az agarat már kevésbé, az erdélyi kopó pedig teljesen ismeretlen számukra. Ugye azt is tudnunk kell, hogy a kutyatartásban is mindig van egy divat. Volt egy időszak, amikor a vizsláknak egy nagyon-nagyon felfelő ívelő karrierje volt. Az erdélyi kopóknak sajnos ez még nem jött el, ugye erdélyi kopóval ezért valójában ritkán találkozunk. Itt a kiáltásban egyébként pontosan arról szoktunk beszélni, hogy a különböző ebek milyen feladatokat láttak el, hiszen teljesen más feladata volt egy magyar vizslának, ami például egy ingoványos, egy mocsaras, egy vizes területről hozta ki mondjuk a lelőtt víziszárnyast, mint mondjuk a vaddisznóhajtásban használt erdélyi kopó, vagy éppen a nyúl kergetésben ismert magyar agár.
Talán a vizsla az azért, mert házi kedvencként is nagyszerűen tartható, nem?
Egyértelmű, hogy nálunk is elvitte a cukiságfaktort, és a gyerekek is ugye számtalanszor mondják, hogy ó, otthon, vagy a keresztanyjuknak, vagy bármilyen családtagnak van, tehát a többire csak úgy néznek, hogy ó, igen, hát mintha láttak már volna hasonlót.
Erre, kutyuli, mutyulik! Ott lapulnak! A bodzabokorba!
Fővadász úr, hát lőjön már! Mire vár?
Viszont a solymászatról szerintem sokkal kevesebbet tudnak. Nem csak a gyerekek, a felnőttek is.
Az az érdekes, hogy mi is így gondoltuk, de aztán rájöttünk arra, hogy az itt lévő gyerekek is számtalanszor már közlik velünk, hogy ők már találkoztak ilyennel, olyan bácsival vagy nénivel, aki solymászkodik, például akár különböző természetismereti napokon, egy madarakfák napján, egy földnapján számos iskola hív meg ilyen solymászattal foglalkozó szakembereket, meg nagyon sokszor ugye, akik rendszeresen kirándulnak és különböző várakba járnak, akkor a váraknál egy látványosság szokott lenni, ugye a kesztyűs kézen lévő sólyom, vagy akár esetleg más madár, és ez a gyerekek körében rendkívül népszerű.
Ezt mit kell tudni egyébként? A sólyom az egy jól tanítható madár?
Igen, tehát ugye a vándorsólyom egy kifejezetten jól tanítható, egy intelligens madár, és ráadásul ennek nagyon hosszú múltra visszatekintő hagyománya van Magyarországon, amit pedig érdemes róla tudni, hogy azon túl, hogy Hungarikum, hogy a különböző kis felszerelések, tehát a kis sapkák és csörgők, ezek mind a gyerekek számára is rendkívül különlegesek, és amikor elmagyarázzuk, hogy ez hogy működik, hogy miért kell a kis sapka, hogy a sólyomnak a tekintete az ne forogjon mindig folyamatosan, hogy ne érje őt állandóan inger, akkor ők ezt nagyon érdekesnek tartják, és természetesen meg is értik.
De egy fokozottan védett fajról van szó, ugye?
Igen, bár ezért hozzáteszük, hogy a sólymászatban nem feltétlenül csak egyetlen egy fajjal kell gondolkodni, ugye nem a vándor sólyommal, ma már számos olyan sólyomfaj van, illetve nem csak sólymok, hanem más madarak is, amelyek ezt a tevékenységet folytatják, ugye az egyik legnépszerűbb az a madár, ami nálunk nem is honos, ez a herisz-héja, vagy szalagos állöjv, amelyet rengeteg sólymász tart, és ilyen bemutatókon is ezzel a madárfajjal tényleg sokszor találkozhatunk.
Hogyha betanítják, akkor mire tanítják be általában a sólymokat, és mire lehet használni akkor ezt a tudását a madárnak?
Ugye ezt elsősorban például a galambok fogására használták, ami még fontos volt az, hogy rendkívül intelligensek ezek a madarak, és sokszor ilyen sólymász bemutatókon is az egyik kérdés az szokott lenni, hogyha elrepül, visszajön-e, és hát természetesen ugye be vannak tanítva, és visszatérnek.
Még mielőtt a szarvasok felé kanyarodnánk, egy másik szarvas is fogadja a látogatókat, és ez egy elég különleges, hát nem is tudom, ez egy fogas?
Mondjuk azt, hogy a természettel kiáltásoknak mindig vannak meghökkentő és tényleg látványban, vizuális ingerekben gazdag elemei. Ez mondjuk azt, hogy egy fogas, vagy nem is tudom, egy torzó mindenképpen, egy ilyen különleges próbababa.
Patái
vannak, igen, és a gancsa. Alatta pedig, ugye, hogy a kiáltásban végig sétálunk, nőnek gombák, ő alatta is elkezdtek kinőni a különböző nagy fagombák.
Sokan keverik az őz és a szarvast, ugye még mindig helyre kell tenni ezt a gyerekeknél, vagy sok felnőttnél?
Igen, én azt gondolom, hogy ez pillanatok alatt amúgy rendeződik ez a helyretétel, és a gyerekek is erre nagyon-nagyon fogékonyak. Ugye az elsődleges tény megállapítás, hogy az őz az nem a szarvasnak a kicsinye. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, és ugye ilyenkor mindenki csodálkozik, és akkor a következő dolog pedig az, és egyébként az esetek nagy részében a gyerekek ezeket nagyon-nagyon jól tudják, hogy a szarvasnak nem is szarva van. Mert rögtön mondják, hogy de hát aggancsa van, és ugye valóban aggancsa van, csak ugye a magyar nyelv az néha megtévesztő és rafinált.
De miért az a címe egyébként a kiállításnak, hogy rókamóka?
A rókamóka nem a kiállításnak a címe, mert a kiállítás címe hivatalosan az, hogy vadászat, a rókamóka a kiállításnak egy eleme, méghozzá ez egy rókamóka néven futó fotószínház, ahová be lehet ülni, és a gyerekek, sőt nem csak a gyerekek, mert a kiállításon és a megnyitón is rengetegen voltak felnőttek, akik itt egy élményképet készíthetnek, és a rókák között helyet lehet foglalni, és akkor egy szelfit, egy exponálást lehet készíteni.
Van ott egy kakukos óra, felhúzzuk?
Kettő is van.
Kicsalogatjuk a kakukkot. Milyen régi ez a darab?
Ez úgy nem olyan régi.
Nem erőltette meg magát nagyon.
Nem, mert most fél óra volt, úgyhogy félkor csak egyet kakukkal.
Ja, értettem, oké. Okay. Az ilyen trófeák manapság még divatosak, mint amilyet itt látni a kiállításon?
Ez nagyon érdekes, mert ugye maga a vadászat semmi esetre sem mondható divatos dolognak, ez nem a divat függvénye. Egy különleges egybeesése volt a kiállítás rendezésnek pont ez a trófea, mert amikor javában rendeztük, már építettük fel magát a kiállítást, igaz, még nem itt a Méliuszban, hanem ugye a próba elrendezés az a természettárban zajlik. Akkor volt egy nagyon kedves megkeresés, ugye a természettel az folyamatosan kap különböző adományokat, és itt egy olyan egybeesés volt, hogy egy vadászati gyűjteményt kaptunk ajándékba, egy felajánlás formájában egy nagyon kedves idős hölgytől, akinek a férje volt nagy vadász, és így úgymond a hagyatéknak próbált meg úgy helyet keresni, hogy mégis egyben maradjon, ne legyen elkótyavetyelve. Így kaptunk különböző trófeákat, aggancsokat és minden más vadászati kelléket, és ez egy pár nappal a hivatalos megnyitó előtt történt, úgyhogy olyan nagy módunk már nem volt abban, hogy ezt a kiállítást újra rendezzük és újra tervezzük, de egy elemet mindenképpen beletettünk, úgy került be ide ez a gimszarvas trófea.
Hát ez megőrült! Ne ér rám lövöltöz, te gyilkos! Segítség! Segítség!
Azért arról beszélnünk kell, hogy a vadászat maga nagyon sok emberben furcsa ellenérzéseket vált ki, és ugye ennek megvan a háttere, hogy vadgazdálkodás szempontjából miért is fontos, vagy szükséges a vadászat, illetve a gyérítés. Erről is beszéljünk egy kicsit, és akkor tegyük helyére ezeket a dolgokat, bár nem tudom, hogy mennyit fognak változni az érzelmeim.
Én azt gondolom, hogy rengeteg mindenkinek megvan a tudatában az, hogy számtalanszor olvashatjuk, hogy mennyi mennyire világhírű és mennyire nívós a magyar vadállomány. De ahhoz, hogy ez az állomány ez ilyen maradjon, ahhoz tényleg nagyon komoly vadgazdálkodást kell folytatni. Ez a vadgazdálkodás pedig pontosan arról szól, hogy az esetlegesen nem megfelelő állatoknak az eltávolítása, az állatoknak az etetése, esetlegesen szaporítása, gondolok itt az apró vadakra, illetve a különböző olyan állatoknak, amelyeket nem szeretem ezt a szót, legyen mondjuk itt nevezzük dúvadnak, amelyek kártevők, ezeknek az állományoknak a gyérítése, ez rendkívül fontos ahhoz, hogy ez a nívós vadállomány, ez hosszú távon fent maradjon.
Dúvad például a róka?
Vagy a borz, igen.
És akkor őket lehet lőni?
Igen, tehát itt pontosan arról van szó, hogyha belegondolunk egy olyanba, hogyha a rókák, akik tudom, hogy nagyon sok mindenkinek egy cukiságfaktornak a csúcspontján vannak, de hogyha reálisan gondolkodunk, és egy rókaállomány hihetetlen mértékben felszaporodik, akkor ez a többi vadállománynak a kárára fog menni. És most itt jönnek akkor az aranyos nyuszik, fácánok és többi apró vad, amiket a rókáknak a hihetetlenül kiugró állománya esetlegesen kedvezőtlenül fog befolyásolni.
És én egyedül vagyok, kicsi vagyok. Éhes vagyok, segítsetek Vuknak, a kis rókának.
Ugye szokták mondani a mesékben, hogy jött a ravaszdi róka, valóban egy ilyen ravasz, eszes, rafkós állatról van szó?
Ez egyértelmű, hogy igen, tehát ez mindenképpen, ugye ezért akik sokat néznek természetfilmeket, akkor ez onnan kiderül, de ugye ne felejtsük el, hogy egy olyan kiváló helyen vagyunk, ami egy könyvtár, ahol szintén ezt hozzá lehet kapcsolni, akár az irodalomra gondolok, és itt a gyerekirodalomtól kezdve a szakmai vadászati irodalomig minden van, és ezért is tekintjük most ezt a helyszínválasztást számunkra tökéletesnek, ráadásul ami nagyon-nagyon pozitív, hogy a gyerekkönyvtárban dolgozó könyvtárosok azok itt folyamatosan tartják a különböző kis szakvezetéseket, hiszen itt van benne egy kis Vuk, egy kis Bambi, egy kis Bagoly, meg egy kis Borz, meg egy kis Nyuszi, és annak mindenféle barátai, rokonai és üzletfelei.
Igen, én is ezt gondoltam, hogy majd itt jövünk, és akkor találkozok a barátságos malackával, és a barátaival, itt is van a vaddisznó. Na, mennyire barátságos malacka?
Igen, tehát ugye ezt is szoktuk mondani, hogy amikor az ovisokkal és a tegnapi nap folyamán itt tartottunk egy foglalkozásra, akkor ott az egyik ovis mondta, hogy ő még sose látott ilyeneket az erdőben, már mint így vadakat. És akkor kiderül az, hogy ugye azért nem, mert bizony ehhez néha korán kell felkelni, nesztelenül kell menni, az erdőben nem zajongunk, nem kiabálunk, és hogyha szerencsénk van, akkor megpillanthatunk egy-egy különböző vadfajt, mondjuk akár egy őzet, esetlegesen egy vaddisznót. És akkor itt van, hogy megkérdezik, hogy megsimogathatom? Biztos, hogy nem. Nem simogatunk, és sok mindent nem simogatunk különböző okokból. Ugye nem simogatunk például akár őzgidát, mert ugye ez lesz aztán az egész édesség és cukiságfaktornak a csúcspontja, mert hogy kicsi, bambi és pettyes és hatalmas, nagy, ártatlan őzike szemekkel néz rá, de nem bántjuk őket, és ezt az ovisoknak is mindig elmondjuk, hogy pontosan azért, mert hogyha megsimogatjuk, akkor azzal mi alá is írtuk a halálos ítéletét, hiszen amikor a mama visszatér, akkor ott is fogja hagyni, mert érzi rajta az ember szagot. Na most a vadmalacsal kapcsolatosan, hogyha pedig vadmalacot találunk, akkor őket meg azért nem simogatjuk, mert valószínűleg ott van valahol a mama, azaz a koca, ő pedig nagyon-nagyon fogja félteni a kismalacait, úgyhogy ilyenkor, ha kismalacot látunk, akkor jobb, ha minél messzebb megyünk tőle.
Vagy keresünk egy nagy fát, amire fel tudunk mászni.
Akár, mindenképpen. És bízunk benne, hogy az a fa az tartós, és nem dől ki.
Ha nem szeretsz, hát én szeretlek, s ha én szeretlek, jól vigyázz!
Merre felé találkozhatunk Magyarországon muflonnal?
Ugye érdekes, hogy itt az Alföldön vagyunk, itt biztos, hogy nem, mert ez egy hegyvidéki faj, ráadásul ez a faj nem is őshonos Magyarországon, mert itt Korzika szigetéről telepítették be. A kiállításban egyébként a muflonnak, mint a képei, illetve a hozzáírt szövegből már tudjuk, hogy ami a prímet elvitte, és itt pont a gyerekek esetében, hogy itt tudjuk tökéletesen elmagyarázni, hogy ez már nem aggancs. Mert ez már szarva, ami a kosoknak a fejét díszíti. Ugye szokták mondani, hogy nem látnak ilyet, hát ilyet nem. Ez ugye Magyarország hegyvidékeiben honos, tehát ha az északi középhegységben sétálunk, kirándulunk, akkor ott sokkal nagyobb eséllyel találkozunk vele, mint itt az Alföldön, ahol nem él.
Egy tablóra került két olyan állat, amellyel szerintem a leggyakrabban lehet itt Debrecen környékén is találkozni, sőt Debrecenben is, ugye?
Vagy hogyha vadászatról beszélünk, és azt mondjuk, hogy soroljatok fel öt olyan állatot, amely vadászható, akkor akkor ez a kettő biztos, hogy benne lesz.
A fácán és a mezein nyúl a két versenyzőnk. Mit kell róluk tudni? Nagyon sokan vannak. Tehát őket akkor lehet lőni, nem?
Igen,
de most egy nagyon csúnyát mondtam, mert egyébként én ellene vagyok.
Igen, meg ezen lehet lőni, ez amúgy is csúnyán hangzik, tehát lehet vadászni, de azért tegyük hozzá azt, hogy itt a vadászat kiáltásban is, és majd a későbbi tablók fogják majd erre rávilágítani, de a gyerekekkel meg a látogatókkal már az elején megbeszéljük azt, hogy nem össze-vissza vadászunk. Ugye vannak olyanok, amiket úgy hívunk, hogy vadász idény, megvan adva, hogy melyik fajnak mikor van a vadász idénye, és akkor még egy olyan fontos dolog, hogy az is megvan adva, hogy ezek a vadászatok hogy történnek, kik vadászhatnak, ennek mik a szabályai, milyen fegyverekkel vadásznak. A fácánok esetében ugye az az érdekes, hogy tényleg a visszatérve ahhoz, hogy nagyon sokan vannak, azért, mert ugye ezekből vannak fácánnevelő telepek, és ugye ezek a fácánnevelő telepek pontosan ezt az állomány nagyságnak a megtartását, fenntartását szolgálják.
Akkor most már beszéljünk arról, hogy milyen csúnya dolog az, amikor olyan fotókat látunk, akár a közösségi médiában is, de bárhol, amikor vadászok az elejtett vaddal fotózkodnak. Ez nekem olyan visszás, nagyon visszatetsző, nagyon nem szimpatikus dolog.
Ugye itt a kiáltásnak majd az utolsó tablója lesz a vadászetika, és itt pontosan arról beszélünk, hogy mi az, ami megengedhető, és mi az, ami tényleg elvárt, sőt hagyományba illő. Az, hogy az elejtett vaddal fotózkodnak, meg ugye a terítéket elkészítik, ez elvárt. De az, hogy valaki mondjuk olyan fotót készít magáról vagy a vadásztársáról, hogy az elejtett vadra rátiszti a lábát, és úgy akár teljes fogsorral vigyorog, az biztos, hogy az messze szinten elítélendő, és az az érdekes, hogy természetesen ez a társadalom nagy része egyet is ért.
Nagyon sokszor már egyébként, amikor járunk elünk az erdőben, csak különböző lábnyomokat látunk, és jó lenne tudni, hogy milyen állatoknak a lábnyoma maradt ott a sárban, és megkeményedett, megőrizte nekünk a föld.
Van egy ilyen interaktív elemünk itt a kiáltásban, ez a nyomolvasó paraván, és pontosan erre szolgál, hogy amit itt a gyerekek is mondtak előtte, hogy nem látják a vadat, de ráutaló jelek mindig vannak, ugye ilyen lesz a nyom, hogy akár sárban, porban vagy hóban, és ez a nyomolvasó paravánban meg lehet forgatni a különböző elemeket, menjünk és forgassunk is meg egyet. Jó. Ugye mit fogunk látni, hogy két kisebb mancsnyom, meg két hosszúkás mancsnyom, ugye az is lehet látni, hogy ezeknek az elhelyezkedése egyértelműen, hogy itt valamilyen ugró pozíció, valamilyen ugró mozdulat történt, hát meg is fordíthatjuk, és kiderül, hogy ő a mezei nyúl.
Igen.
De megtaláljuk itt sorban az őzet, a dámvadat, a borzot, vagy éppen a vaddisznót is, azaz itt, ahogy a fatörzsszeleteket forgatjuk, kiderül, hogy melyik állathoz melyik nyom tartozik.
Ki készítette ezeket?
Ez ugyanúgy természettáros remek mű, ez a saját gyártmány.
Nagy munka volt. Ez meddig készült ez a kiállítás, hogy egy-két érdekességet mondjunk el?
Maga a szakmai anyag az különböző viszonylag gyorsan készült, és ugye egy olyan hátterezést, egy olyan motivumot tettünk, ami ezeket a 200 éves fali kárpitokat mondjuk az, hogy kelti életre. A szakmai anyag mellett a látványanyag volt igazándiból, mondjuk az, hogy sok munka, sok apró kellék van most benne, tehát akár itt a kiáltásban végig folyamatosan a padlóból kinövő gombák, vagy a fotószínház, vagy az apró kellékek, ez egy olyan jó 6 hónapot vett igénybe. És akkor még a kirakók is hozzátartoznak természetesen.
Arról esik-e szó valamilyen formában ezen a kiállításon, hogy mennyire kell óvni, védeni, vagy tiszteletben tartani ezeknek az állatoknak az élőhelyeit?
Igen, sőt, még arról is esik ez a hagyományokban, és illetve egy-egy fajnál és pár mondatban ezek meg vannak említve, de természetesen az is, hogy az állatot, tehát a vadászat után is megadjuk azt a tiszteletet a vadnak, az erdőnek, ami jár neki.
Igen, ugye, mert azért vannak nyugalmas időszakok, és van a vadász idény.
Igen, ez egyértelmű, és ugye itt is arról van szó, hogy a vadász idényben mit lehet lőni, mennyit lehet lőni, és hogy történik. Ez de menjünk is, hát ez itt a kapásból, itt a hagyományoknál van, és majd visszafordulunk itt a vízivadakhoz és a rókákhoz. Ugye, amit látunk a képen, az pontosan egy teríték lesz, és megadják a méltó módját ennek, hogy a vadászat végén ez hogy történik. Természetesen van egy kürtszó, és ez a kürtszó itt a kiáltásnak a megnyitóján is többszörösen elhangzott élőben. A terítékről pedig ugye annyit kell tudni, hogy sorba rendezik az elejtett vadakat, egyrészt faj szerint, azon belül pedig majd ivar szerint és nagyság szerint is, és ez mutatja azt, hogy milyen volt a vadászat, utána pedig ez egy tiszteletadás lesz nem csak maguknak a vadászoknak, hanem a természetnek, illetve az elejtett vadak felé.
Tehát ez a tiszteled a természetet.
Ez mindenképpen, tehát egy jó vadász az mindig tisztelt és alázattal van a természet irányába.
Itt vannak a dúvadak.
Igen, mert ezt a szót én nem szeretem, ez nem olyan szép, de maradjunk abban, hogy a borzes, a vörös róka lesz az, amelyiket úgy fognak vadászni, hogy igazándiból természetesen a prémiét azt lehet hasznosítani, de ez nem fogyasztásra kerül. Sajnálatos módon, ugye sokan vannak úgy, hogy hát szegény rókát lelövik, de hát amiről beszéltünk itt a riport elején, hogy néha ezeknek az állománya hihetetlen kiugró magas számot ér el, és tekintettel kell lenni a többi vadra, vagy például egy fáccán nevelő telep esetében egy róka, vagy egy sok róka sajnálatos módon irgalmatlan károkat okoz.
Igen, de közben annyira gyönyörű.
Hát ez valóban, de egyébként a fácán is annyira gyönyörű.
Igen. A vízi vadfajokról nem beszéltünk.
Vigyázz! Hát itt esznek, itt megesznek!
Örömmel számolok be, hogy a Tócó vízfolyásba visszaköltöztek a tőkés récék.
És visszaköltöztek egyébként a Békástóba is, és visszaköltöztek a köztemetőnek a Tükörtavába, és ott vannak, és ő az egyetlen vadászható récefajunk, amit itt a gyerekekkel meg a látogatókkal rögtön meg szoktunk beszélni, hogy ugye a képen lehet látni, hogy egy ivari eltérés van, tehát egy ivari kétalakúság, ez az azt jelenti, hogy a hím és a nőstény az nem egyforma, és akkor hogy melyik a hímük, rögtön kiválasztják, hogy a zöldfejű, és akkor hogy hívják a hímet. Hát akkor vannak különböző alternatívák, hogy van, aki azt mondta, hogy Sanyi, de igen, valóban Gácsérnak hívják, és ugye, de van, akinek... Igen, és tojó, de van, akinek egy bekavar néha-néha a gúnár is, de a gúnár az a ludaknál van.
Butaliba! Azt szokták mondani? Mit is? Az, hogy mi sokat gálunk.
A kirakókról essék még néhány szó, mert azért ezek nagyon ravasz kirakók, kétoldalas kirakók, nagyon szépek, ez is a természettár munkája?
Bizony, igen, ez a tervezés is, és a festés az természetesen még továbbra is az édesapámnak a műve. A kirakókkal már régen úgy vagyunk, hogy rengeteg természettáros kirakó van, és folyamatosan motivál minket az, hogy újabbat és újabbat alkossunk, de az újabb és újabb alkotás az még kevés, mert bele kell tennünk mindig egy olyan innovációt, amire úgy látjuk, hogy egyre fokozottabb társadalmi igény van, hogy túl könnyűek. És ezért vannak, hogy egyre nehezebb és nehezebbeket alkotunk. Sikerült már egyébként megalkottunk, van már pár olyan kirakunk, amelyeket mi is úgy hívunk, hogy a kirakhatatlan kirakók, de ezek most éppen még javában kirakhatók, és számtalan esetben jövök be itt a könyvtárba, és látom, hogy már teljes totális kirakásban vannak.
De Zoli, hogy vetted észre, hogy amikor itt találkozol gyerekekkel, vagy amikor itt találkoztál a kiállításon, hogy minden kérdésükre választ kaptak, tehát jó szájízzel hagyták el a kiállítást a gyerekek, nem volt bennük semmilyen tüske ezzel a vadászattal kapcsolatban, tehát mindenre tudtál válaszolni, amit ők kérdeztek?
Én azt gondolom, hogy igen. Ami érdekes egyébként ezzel a kiállítással kapcsolatosan, hogy amikor a gyerekek megérkeznek és elkezdenek első körben is szétnézni, akkor nem biztos, hogy csak a könyvtár milliója miatt, de rendkívül elcsendesednek, és elkezdik tanulmányozni a különböző tablókat, nézni a kellékeket, és utána kezdenek el majd egy picit aktivizálódni, egy kicsit zsizsegni, egy kicsit olyan dolgokat mondani, amik nekik is személyes tapasztalat, hogy láttak őzet, vagy ettek vaddisznót. És akkor ezek a dolgok, ahogy előbújnak, akkor onnantól fogva persze mindenki már elkezd kinyílni, és beindul az a menet, ami gyakorlatilag az összes természettáros programra jellemző, hogy pesgés van, és folyamatosan egy interaktivitás is, és állandó kérdések, és a kérdéseknél igen, próbálok a lehető legjobb tudásom szerint megfelelni ezeknek a kérdezőknek, de ugyanakkor ami nagyon érdekes, hogy sok esetben az osztálytársak, a barátok, a csoporttársak azok, akik válaszolnak, és jókat válaszolnak.
Bár te is elmondtad, hogy nagyon jó és ideális helyen van itt a Méliuszban ez a kiállítás, de általában ezek vándorkiállítások. Most meddig marad itt, és utána hová lesz a menet?
Itt a Bemtérhelyi Központi Könyvtárban június 1-jéig fog állni a kiállítás, utána egy bontásra kerül. Azt egy picit visszatartjuk, mert én ezt ki fogom most vinni nekem a nyári tábori időszakra a táboros gyerekeknek, és utána egy újra nyitása lesz majd a kiállításnak, mert a természettár részéről az egyik nagy programunk a Nagy Erdő hetén, azaz majd az októberi időszakban, amikor Debrecen városba beindul minden, és megint minden a zöld és a természet körül forog, úgyhogy ez akkor a Borsos villába fog beköltözni ez az anyag.
A természettár legújabb kiállítása Vadászat címmel nyílt meg a Mélius Juhász Péter könyvtár első emeleti kerengőjén. Az interaktív ismeretterjesztő tárlat június elejéig látogatható. Az elmúlt percekben Váradi Zoltán a természettár vezetője kalauzolt.